Winter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Ha kiszaggattak, új gyökeret vertünk. Mi tudjuk, mit jelent bal szél, ha fúj. Nem tagadom, jöhet még zordidő, sok mindent nem lehet majd merni. Talán szabunk se lesz, jajunk se lesz, csak a szívünk fog verni, de magyarul fog verni. Arany János gondolataival köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Tartalmas rádiózást! Papi hivatásról, a seregben betöltött papi hivatásról beszél a következő percekben Bíró László katolikus tábori püspök, Szentesi Csaba görög katolikus tábori lelkész és Kálinger Roland katolikus tábori lelkész.
A honvédségen belül a katolikus tábori püspökség milyen feladatot lát el elsősorban?
Ja, az egyház feladata mindig ugyanaz, Krisztust hirdetni, és ezt teszi egy sajátos formában. A tábori lelkész jelen van a helyőrségekben, és egyszerűen a fölszentelt voltában való jelenlétével a figyelmet a létnek egy olyan dimenziójára irányítja, amiről az ember gyakran könnyen elfeledkezik, a lelki-szellemi dimenziójára. Tehát a fölszentelt pap akár mundérba öltözött emberek között van, akár kint egy faluban, az egyházközséget vezetve, mindig ugyanaz Isten jele az emberek között. A katonaság körében is a tábori lelkész Isten jele. És érdekes ez a jel szerep a katonaságnál. Valamelyik éppen külföldi pap kollégának a szava cseng mindig a fülemben. Afganisztánból mesélte el a pap kolléga, hogy ha végigmegyek a táboron, mindenki szeretettel int és rám mosolyog. Egy pap, mert nem tudnak úgy elmenni az emberek, mondja, hogy ne mosolyognának rá. Ez egy érdekes pozíciója a papnak, akár a külföldi misszióban, akár ide haza. Szóval van egy sajátos jellege a papi létnek a katonák között. Ugye a műsornak a címe Inter Arma Caritas, ez igazából Rómából hazahozott fogalom, ugye a fegyverek között a szeretet. Ez az emberek megérzik. Nem fogalmazzák meg ilyen frappánsan, mint ez a szlogen, hogy a pap az Inter Arma Caritas, a fegyverek között a szeretet a pap, hanem valamiképpen érzik azt, hogy ő egy más világnak a jele, de ez a más világság, ez nem idegenséget jelent, hanem valami hozzánk tartozót. Egyre világosabb feladat a pap a hagyományos szerepek mellett liturgikus szolgálat, vagy más hagyományos szerep mellett alapvetően képviselnie kell a szilárd értékrendet, az erkölcsi, etikai elveket a honvédségben, és egyre inkább tudatosul a honvédelem vezetésében is, hogy mennyire fontos szerepe a papnak, hogy világos etikai elvek mentén szólaljon meg, ha akár a képző intézetekben beszél, órák keretében, akár liturgikus keretek között. Ebben az értékrendjében elbizonytalanodott világban egy szilárd értékrend az valóban kapaszkodó.
Tábori lelkész kéznél van. Bármilyen probléma adódik magánéletben, vagy szakmailag, vagy bármi az élet bármely területén, és sokan úgy gondolják, hogy elmegyek a tábori lelkészhez, és kiöntöm a lelkemet. Egyszerűen csak megnyugszom. Ha akarom, akkor még tanácsot is kérhetek tőle, bár ez ez mondjuk ritkábban fordul elő. Egyszerűen a tábori lelkész az, akire mindig lehet számítani. Sok esetben, hát ugye a saját tapasztalatomat tudom mondani, hogy sok esetben az élet olyan területéről is beszélgetünk, vagy együtt gondolkodunk, amit még én is csodálkozom, hogy egy lelkészt valaki erről megkérdezi. Ezeken a beszélgetéseken, akár egyszerű dolgokról van szó, akár pedig a legmélyebbre menőkig, mindig ott van az Úristen. Tehát értsük jól, amit mondok, sohasem kettesben beszélgetünk. Mindig, minden egyes alkalommal ott érzem az Úristen jelenlétét, ő vezeti a beszélgetést szinte, és megmondom őszintén, hogy ez nagyon megnyugtat engem, mert hát a beszélgetés ilyenkor csak jó irányba haladhat.
A Magyar Honvédség egyenruháját hordjuk, de bajtársaink, katonatársaink is tudják, hogy mi nem katonának születtünk. Éppen ezért ezt a sorrendet állítottam föl, hogy először embernek kell lenni. És hogyha emberi hangon tudunk beszélni, meg tudjuk szólítani a katonát, emberségesen tudunk vele viselkedni, akkor kíváncsi arra, hogy te pap vagy? Milyen papnak lenni? Milyen az Isten szolgálni? Milyen a te Istened? Beszéljél róla. És hogyha ez a kettő megvan, emberséges vagyok, és elfogadta azt, hogy pap vagyok, akkor elfogadják azt is, hogy a tábori lelkészek ugyan katonák, de talán mégse annyira értenek a lövészethez, mégse annyira értenek a fegyverekhez, a különböző katonás dolgokhoz, de ebben ők segítenek, és kölcsönösen segítjük egymást. Én abban, amiben a pap tud egy katonának, ő abban pedig, amiben egy katona tud egy papnak segíteni.
Bőzsöny Ferenc folytatja Nádas Alfonsz hadinapló című kötetének felolvasását.
Július 25-e. Ott hagyok mindent, és kimegyek a repülőtérre. Igyekszem valami magyar alakulattal közelebbi kapcsolatba kerülni, de alig tudok átvergődni a németeken. Végre felismerek a hadtestől, aztán a vonattörstől néhány embert. De mihelyt a közelükbe jutottam volna, észreveszem, hogy a levegőben víjogó üvöltéssel német vadászok éppen lelőttek egy orosz gépet, az pedig süvítve zuhan a repülőtér felé. De vajon melyik részére esik? Egy pillanatra megbénul a mozgás. Megdermedtek még a lovak is, csikorognak az autók fékjei. A következő másodpercekben robbanás, tűz, jajgatás, nyögés, egymásnak rohant kocsik autók tömege. Ebben a pillanatban kikanyarodik három orosz T-34-es az erdő széléről, és géppuskáival, ágyújával lőni kezd bennünket. Hát erre már nem számítottam. Szégyen a futás, de gyerünk. Akkor veszem észre, hogy egy kisebb magyar alakulat közelébe jutottam. Egyetlen szót sem kérdeztem, csak azt mondtam, utánam. Akkor ugyanis láttam, hogy a németek azonnal odaállítják néhány páncélöklös emberüket, akik az első percben kettőt felrobbantottak a háromból. Hű, ide hely kell, és nem bámészkodás. Láttam, hogy nincs a magyarjainkkal még tisztes sem, azért engedelmeskedtek olyan könnyen. Pillanat alatt utánam jöttek. Átbújkáltunk a megrekedt kocsik közt. Levittem őket az árkon át a földekre. Agyontaposott rozsban szedtem őket össze. Majd ők, akik ismerték egymást, a német zsivajon és a már megindult géppuska ropogáson át tovább kiabáltak társaiknak. Gyártak a tisztelendő úr után! Akkor látom, hogy a mi kocsi oszlopunkból is ott rekedt nagyon sok ember. Nem hagyhatjuk azokat sem. Néhány megriadt pacit igyekezett a kocsisa jobb belátásra bírni, hiszen a kíméletlen menekülésben nincs irgalom, ha egyszer bekerülünk a németek közé. Ezt a pillanatnyi zavart kell felhasználni. Mindenki odarohant egy-egy magyar kocsihoz. Közös erővel húztuk, adtunk irányt mindegyiknek az országút felé. Kizzadtunk, de sikerült. Közben az egyik orosz tank lövedéke belevágodott az egyik kocsinkba. Szerencsére csak a felszerelés sínylette meg. Végre kijutottunk az útra. Kiki a kocsik mellett futva tette meg azt a 4-500 métert, ami a barakkunkig volt. Ott a mieink bevonultak a szomszédos cserjésbe, a saját alakulatunk többi kocsijához. Az ismeretlenek, még a nevüket sem kérdeztem meg a nagy izgalomban, hálával vették, hogy segítettem életük megmentésében. Már rendezettebben mentek, sőt, fel-fel kéreckedtek kocsikra, autókra. Bementem a barokba. Akkor jött ki rajtam a fáradtság. Elkezdett remegni a lábam. Arra riadtam fel, amikor Kálmán azt mondta az egyik operáló asztal mellől, gyorsan adj injekciót a hordágyon fekvőnek. Értettem is, nem is. Egyszerűen nem fogott az agyam. De jó 10 perc múlva elmúlt az egész. Beálltam újra a munkába. Csak az éppen folyó nehéz műtét után mondtam el az orvosoknak az egészet, hogy közben ne ijesszem meg őket. Behoztak egy német SS főadnagyot. Súlyosan megsérült az iménti arcban. Ahogy levették a kocsiból, feltelmesen káromkodott. Ketten fogták le. Folyton a revolverét kérte, hogy agyonlőhesse magát. Csendesen odaszóltam neki. Milyen vallású? Még fájdalmában is gőgösen válaszolt. Nem ismerek más Isten, csak Hitlert. Jó, mondom neki. Akkor imádkozzék Hitlerhez, mert súlyos sebe bizony nagy fájdalmat okoz a kezelésnél. Közben beadtam neki egy fájdalomcsillapító injekciót. Hát jól összeroncsolta az orosz tanklövedék. Amikor már szinte a halálveríték ütött ki rajta, lassan lecsendesedett. Lekötött kezének csuklójával, megszorított és esengő hangon mondta, Hochfürden, imádkozzék értem, jaj Istenem.
Thank you.
A multidéző kalendáriumban először Lenkei János honvéd tábornokra emlékezünk, aki 1850. február 9-én hunyt el. Ő is az aradi per vádlottja volt, mivel pszichés betegsége elhatalmasodott rajta, nem végezték ki, a kazamatákban halt meg. Petőfi Sándor a Lenkei százada című versében örökítette meg, hogy 1848 tavaszán századával hazaszökött Galíciából. 1890. február 9-én hunyt el Erdős Imre, piarista, szerzetes, pedagógus, az 1848-49-es szabadságharc tábori lelkésze. A február 5-i Branyiszkói ütközet Erdős Imre nevét is országosan ismertétette. A 33. zászlóalj élén több rohamot vezetett a hágót védő császári csapatok ellen, és a siker jelentős részben az ő érdeme is volt. Kortársai az ütközet után a Branyiszkói hőspap, vagy a Magyar Kapisztrán néven is emlegették. 1927. február 10-én hunyt el Nagy Pál honvéd tábornok, első világháborús hadosztályparancsnok, 1922-25 között a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka. 1942. február 10-én hunyt el Hazai Samu honvéd vezérezredes, aki 1910-1917 között volt honvédelmi miniszter. 1945. február 11-én este 8 órakor kezdődött meg a magyar és német katonák kitörési kísérlete a körül zárt Budáról. A Budapestet védőket ekkor mintegy 24 ezer német és 20 ezer magyar katona alkotta. Ebből több mint 10 ezer fő tudott áttörni a szovjet állásokon, ám 785 főnek sikerült csupán átjutni a saját csapatokhoz. 1947. február 10-én Magyarország aláírta a párizsi békeszerződést, amely visszaállította az ország trianoni határait. 1949. február 8-án a Magyar Népbíróság életfogytiglani börtönre ítélte Mindszenty József hercegprímást. 1994. február 8-án Magyarország csatlakozott a Partnerség a Békért programhoz. Ezt a programot amerikai kezdeményezésre az 1994. januárjában megrendezett brüsszeli csúcsértekezleten hirdette meg a NATO. A békepartnerségben részt venni szándékozó államoknak először is egy keretegyezményt kellett aláírniuk. Ennek értelmében a csatlakozó ország vezetésének garantálnia kell, hogy megőrzi a demokráciát, betartja a nemzetközi jog alapelveit, tartózkodik attól, hogy megsértse bármely más állam területi integritását, tiszteletben tartja az államhatárokat és a felmerülő vitákat békés eszközök bevonásával rendezi. Az új tag egyben azt is kinyilvánítja, hogy készen áll részt venni az ENSZ és az EBSZ hatáskörébe tartozó műveletekben, illetve hogy katonai vonatkozásokban is együttműködik a NATO-val, elsősorban a kiképzés és a hadgyakorlatok terén. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, Assisi Szent Ferenc gondolataival búcsúzom. Te adj erőt, hogy bízni tudjak, ha megbántanak, ne zokogjak. Te add meg, hogy eltűrjenek, hogy hibáimmal szeressenek. Te erősíts meg erőtlenségem, hogy hősként vigyem a keresztem. Te légy árvaságom erős támasza, tudom, te vagy a gyengék gyámola. Te őrizd meg gyengülő eszem, hogy éltem, nagy teher ne legyen. Ó, adj azoknak szeretetet, akiknek én adtam életet. Légy szívükben jóság, irgalom, öregségemet értő szánalom. Áld, őrizd őket, édes Jézusom, hogy találkozzunk nálad egykoron. Vezess, erősíts, oltalmazz, a végső órán irgalmazz.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.